Én azt szeretném előbb megkérdezni, még mielőtt a kormány intézkedését értékelnénk, hogy lehet-e tudni azt, hogy ez a kanyarú járvány, mert végül is ezt a törvényt, ehhez a törvényhez végül is ez vezetett. Tehát, hogy ez hogyan alakult ki?
Tehát a sajnálatos kanyarú járvány, ami túl nagy számba és elég nagy számú halálesetet megkövetelő járvány, kétségtelenül, hogy egy olyan dolog, ami részben elkerülhető lett volna. Nem egészen, de részben, tehát nem beszélnénk 8500 esetről, hanem beszélnénk valahol 2500-ról vagy 3000-ről, ami más államokban is megtörténik most is, és megtörtént azelőtt is, az azelőtti években is. És természetesen a halálesetek száma az igen magas, aminek komplex körülmények vezettek ehhez. Elsősorban figyelembe kell venni azt, hogy a haláleseteknek a legtöbb esetben kor előtti, tehát még a kanyaró oltást be nem adható csecsemőnél történt meg, azon kívül pedig a úgynevezett családvédelmi, illetve csecsemővédelmi hálózat, illetve ellátásnak a hiányosságai, ami ahhoz vezetett, hogy súlyos állapotba kerültek a gyerekek, már megkésett állapotba kerültek a megfelelő egészségügyi ellátórendszerbe. Tehát kétségtelenül, hogy ez a kanyaró járvány egész Európát, Európának több államát és Romániát is ráébresztette arra, hogy az oltási fedezetnek a folyamatos csökkenése az utóbbi 5 évben, 8 évben, ami egy világtrend, tehát nem csak nálunk fellelhető, hanem másfele is. Ez hozzájárult ahhoz, hogy ilyen járványügyi helyzet álljon elő Romániába, de pontosítanék avval, hogy ez az oltási trendnek a csökkentése, oltási fedezetnek a csökkenése, ez nem csak a kanyaró szempontjából veszélyes, történetesen most ez szankcionált, ez büntetett meg Románia lakossága szempontjából, de ott van a polió is, ott van a difteritis is, és ott vannak más jól megelőzhető fertőző betegségek oltás által.
Tehát amikor ön azt mondja, hogy megelőzhető lett volna legalább részben, akkor arra utal, hogyha megfelelő oltottsági szint lett volna, akkor nem lett volna ennyire súlyos, vagy van más, gondolt más tényezőkre is?
Tehát ismétlen még egyszer, ha abban az esetben, hogyha a kanyaró oltási fedezete elérte volna a fiatal lakosságnak a legalább 85-90-es százalékát, hát az egészségügyi világszervezet 95-öt vár el, de legyen csak 85 vagy 90, akkor nem történt volna ilyen nagy mennyiségben megbetegedés Románia szintjén. Ez viszont az előző éveknek, hosszú éveknek a munkájának a hiányosságaira mutat rá. Emiatt aztán, mikor arra kerül a sor, hogy megkérdezi az oltási törvénnyel kapcsolatosan, majd elmondok egy pár dolgot, amit meglátásom szerint már többször elmondtam. Hivatalos szervezet körülmények között is a komisszióban, illetve más rádió, illetve televíziós műsorokban is.
Kérném szépen akkor.
Tehát itt eleve az oltásnak a kötelezettsége, illetve az elvárásnak a kötelezettsége a családorvosi rendszerbe, ez már biztosítva volt a 95-ös törvényben is, és az 586-os kormányhatározatban is. Véleményem szerint itt a törvény, és itt két nagy hiányosságot látok a törvénytervezetben, igaz, hogy annyiszor volt változtatva már, hogy már a szakember is nehezen látja be minden csinyát és vinnyát, de két dologra koncentrálva lehetne egy új törvényt, amitől hatékonyságot is lehetne elvárni. Az egyik az, hogy a szakmai szerv, vezető központi szakmai szerv, egészségügyi minisztérium és alárendjeltei biztosítsák azt, hogy a folyamatos, tehát minőségileg, mennyiségileg és időbelileg, tehát a folyamatosságnak a biztosítása, az oltóanyagoknak az ellátása szempontjából. A második dolog, akitől mindenki őrizkedik, én már megmondtam egy jó párszor, ezért haragosokat is kaptam sokszor, a családorvoslásnak a hiánya. A családorvoslás pillanatnyilag egy passzívan váró rendszer. Tehát aki jön, jön, aki nem jön, nem érdekel, még akkor is, hogyha a listámra fel van írva. Ezt abban az esetben, hogyha az oltásokat és az oltási fedezetet nemzetbiztonsági szintre emeljük, akkor ezt valamilyen módon az új törvénybe pontosítani kéne. Tehát a családorvoslás ebből a szempontból egy aktív tevékenységet folytató társadalmi elvárásoknak megfelelő rendszerré kéne alakuljon, elsősorban a szerződési kötelezettség alapján.
De ez egyébként, ami a családorvosokat illeti, ez más vonatkozásban is igaz, gondolom.
Igen, de nem térek most másokra.
Igen, de csak hogy ne... Már.
Én most az oltásokról beszélek, ugye? Természetesen itt hozzátevődik az, hogy van az az úgynevezett szociális egészségügyi rendszer, ami nem működik, ez az úgynevezett kommunitáris nursing, ami nem működik, ami hiányos, ami nincs személyzete, nincs megfelelő mobilizálási lehetősége. Nem kérjük egyáltalán a helyi tanácsoknak a segítségét, mivel hogy egy társadalmi szükséglet, össztársadalmi szükséglet. Ne felejtsük el, hogy a legkisebb községben is van legalább 5-7-9 megyei illetve községi tanácsos, városi tanácsosok, megyei tanácsosok, egészségügyi bizottságok, stb. Tehát gyakorlatilag az aktív nyilvántartási rendszer és az aktív családorvoslási ellátás az oltások szempontjából nem oldható meg csak akkor, ha ennek a rendszernek a kötelezettségé válik. Én nem szeretnék látni az elkövetkezendő években...
Bocsánat, tehát, hogy ne csupán a magánszemélyekre rójunk kötelezettséget, itt azt mondja ön, hanem a hatóságokra is?
Igen, erre visszatérek igen. Rögtön. Tehát itt csak azt hangsúlyoznám ki, hogy én nem szeretnék ennek a törvénynek, ha sikeres lesz valamikor, nem szeretnék látni csak a családorvoslási rendszerbe egy pontos nyilvántartást, területen lévő oltandó összes gyermek, írásba visszautasító, illetve ellenjavalt vagy külföldön hosszú ideig tartózkodó gyerek. Ez nem tiszta. Ezt mind arra játszunk, hogy összeállítsuk azt az úgynevezett oltási nyilvántartást, de csak azt, amelyik nálunk fel van iratkozva. Ugyanakkor, ha fel van iratkozva és nem jelentkezett, ugye ne felejtsük el, 32%-os volt az úgynevezett nem jelentkezés. Ez hatalmas szám, hatalmas arány, ahhoz viszonyítottam, hogy gyakorlatilag csak 10-12% utasította vissza az oltást. Na most arra a kérdésre, amit ön feltett itt közben, én az oltást orvosi beavatkozásnak tartom. Tehát ezt nem degradálhatom úgy, hogy hallgatólagos beleegyezés, vagy hogyha nem protestálok írásba, nem írom alá, vagy stb. Tehát úgy, ahogy egy vakbélgyulladásnál az operációhoz beleegyezése kell, vagy az illetőnek, vagy a hozzátartói, közeli hozzátartói. Tehát minden szempontból az orvosi beavatkozás az beleegyezéssel, megbeszéléssel, felvilágosítással kell történjen. Az oltásra is vonatkozik. Na most, hát hogyha már előre ugrunk és a büntetésekről tárgyalunk. A törvénytervezetben határozottan írja, hogy a büntetés nem az egyén és a család szempontjából nem a visszautasításra vonatkozik, hanem abban az esetben, hogyha gyakorlatilag nem együttműködik az ellátó rendszerrel, tehát elsősorban a családorvossal, mert az sokkal közelebb van, és sokkal jogosultabb, mivel minden csinyát, binyát a gyereknek kell ismerje, nyilvántartásban levő gyereknek kell ismerje, de azoknak is, akik nem feliratkozottak, és ugyanabban a közösségben élnek, és léteznek, mint az, hogy most ukmuk-fuk rögtön a megyei szintre küldjük úgynevezett tanácsadásra, ami az azt jelenti, hogy 25-30-50 kilométerről majd besétálnak a megyei központba az egy órás. Tehát itt is a családorvoslási rendszernek meg kéne szervezni ezt a felvilágosító munkát, amit én 6 éven keresztül voltam annak idején körorvos, igaz, nagyon régen, de amit meg lehet szervezni ünnepnapokon, szombaton, vasárnap, tehát ha társadalmi elvárás és nemzetbiztonság, hát akkor követeljük meg az ellátó rendszertől, amelyiknek az alapkötelessége ez az ügy, ugye? Tehát a büntetés gyakorlatilag a nem megfelelő nevelésnek az akceptálására vonatkozik. Na most nem tudom, érdekli-e önt, vagy nem, megkérdi. Tehát vegyük azt a 8 oltóanyagot, amit felsoroltunk, igaz? Tehát szó van a gyerekparalízisről, vagy a poliomielitiszről, ami egy össztársadalmi, nemzetközileg elfogadott, világszinten elfogadott kritérium. Tehát a polió úgy néz ki, hogyha nem történik valami nem előrelátható változás, akkor a polió a második olyan járványos fertőző betegség lesz a variola után, amit kiírthatunk a világ szintjéről.
Köszönhetően az oltásnak.
Közölhető, illetve az oltásnak és a járványügyi felülvigyázatnak, természetesen. A második az a difteria, ami európai szinten szintén nemzetközi elvárás és össztársadalmi elvárás, az, hogy ne legyen Európában csak import difteritis eset, tehát törökgyík eset ne legyen csak import, amit más felülről, más államokból, Távol-Keletről, vagy Afrikából, vagy Közép-Ázsiából, vagy stb. Behozhatunk. Ez is sikeresnek néz ki Románia szintjén is. A kanyaróval még sok probléma lesz, de abban az esetben, hogyha az oltási fedezet megtörténik, és megjavul, feljavul, akkor természetesen sikerhez vezethet lassan, nem egyik napról a másikra, egyáltalán nem olyan hamar, mint a polió vagy a difteritis esetét. Na most, mi történik? Kanyaró, rubella és járványos fültömirigy gyulladás. Hát ez egy összekapcsolt oltóanyag. A rubella az elsősorban született rendellenességeknek az elkerülésére vonatkozik, tehát elsősorban a serdülő korban levő nőkre vonatkozik, hogy az immunitási állapotja meglegyen. A difteria, tetánusz és pertussis szintén összekapcsolt oltóanyag. Ez most nem bocsátkozunk részletekbe, ez egyrészt kereskedelem is, biznisz is, áremelkedés is, állandóan változó komponensekkel, stb. A hepatitis B pedig ez egy európai program, viszont itt figyelembe kell venni, hogy itt elsősorban egyéni védelemről van szó, ugyanúgy a tetánusznál sose lesz tetánusz járványunk, de viszont egyéni védelmet biztosít. Viszont a hepatitis B-nél ott viselkedési mód, társadalmi integrálódás, kábítószerfogyasztás, szabados szexuális viselkedés, stb. A fő terjesztője. Tehát ezért vannak gyakorlatilag belefoglalva az oltási naplóba ez a 8 úgynevezett alapoltás. Na most én a törvény szempontjából, én megmondtam az elejtől kezdve véleményemet, hogy az úgynevezett kötelező kifejezés, ez irritáló lesz eléggé tág társadalmi környezetekben. Viszont össztársadalmi elvárás, nemzetközi program elvárás, tehát szükséges és kötelező elvárásnak lehet megfogalmazni. Ez a megfogalmazás elsősorban vonatkozik az oltóanyagellátás szempontjából, a családorvoslási szempontjából, mert a többiek, az egészségügyi igazgatóság, a felülvigyázat, stb. Ez mind köztes elemek, tehát ők már csak javítgatni tudnak, de nem megalapozottan hosszú időre fenntartható társadalmi igény szempontjából az elvárást teljesíteni. És azon kívül ingyenes és kötelező a járványügyi megalapozott szükséglet, akkor, amikor olyan járványhelyzet van, amikor oltani szükséges azért, hogy ne legyen belőle a családi gócból vagy az egyéni gócból járvány. A többi az egyéni védelem, munkahelyi kockázati elvárás vagy orvosi javaslatra történik, illetve a harmadik kategória, igénylésre, egyéni igénylésre, bármelyik oltóanyagra, ami Romániában engedélyezett az orvosi beavatkozásra. Ismétlen még egyszer, nem degradált, láttam egy olyan minisztériumi rendelet, javaslat, még sehol semmi belőle, de hogy mindenféle ilyen mozgó, úgynevezett mozgó, oltó, védelmi ellátást rendezzünk.
Tehát létrehoznak ilyen egységeket, amelyek 25, járják az országot.
25 euróért futkosná az országot, nevetséges. Elsősorban a törvény tiltja, hogy a kanyaró és a pólió oltóanyagot, amelyik nagyon érzékeny a hőmérsékleti körülményekre, kivigyük a kabinetből. Tehát azt hűtőszekrénybe tartom, és akkor adom be, amikor a hűtőszekrényből kivetten, az alatt a fél perc alatt, egy perc alatt megmelegedett a testhőmérsékletre, illetve a környezeti hőmérsékletre. Tehát efélékkel nem oldom meg, avval, hogy valaki 25 leér futkosson, nem is beszélve a magának, tehát az oltásnak vannak ellenjavallatai. Az ellenjavallatok lehetnek permanensek, hosszú lejáratúak, vagy lehetnek pillanatnyilagosak. Tehát hol lesz az az orvos társadalom, amelyik futkosni fog egy mobil autóval, amelyikben hűtőszekrény lesz, és amelyik fogdossa a gyerekeket, hogy oltsák vagy nem oltsák, anélkül, hogy tudna valamit, akkor, amikor a családorvos ismétlen megedzett. Születésétől kezdve tud mindent róla, azt, hogy milyen betegségekbe szenved, stb. Mondtam a csecsemő elhalálozásnál is, az, hogy legtöbbnek ugye volt egy alapbetegsége, ugye?
Tehát, hogy nem a kanyaróban hunytak el tulajdonképpen.
Hát a kanyaró miatt halt meg, ami a komplikációhoz vezetett.
Igen.
Viszont természetesen hozzáteszem, és ebben hangsúlyoznám ki azt a bizonyos, amit többször mondtam már, hogy társadalmi elvárás, össztársadalmi elvárás, hogy ez az oltás előtti korban levő csecsemő gyakorlatilag a testvértől, a rokontól, vagy a szomszédgyerektől kapta meg, ami oltatlan volt, tehát az oltási fedezet nem volt biztosítva, amiért megkaphatta a kanyarót, ugye?
Tehát ezek szerint, szerint nem érvényes, vagy nem áll meg a lábán az az érv, miszerint az én gyerekemnek erős az immunrendszere, nincsenek egyéb betegségei, tehát mi nyugodtan várjuk a kanyarót, nem oltatunk, mert úgyis átvészeli.
Tehát ezek ide vigyelni. Tehát az, hogy milyen immunrendszere van, az a legtöbb fertőző betegségben nem számít. A kanyarót megkaphatja az abszolút makkegészséges, jó immunrendszerrel rendelkező gyerek is, és különösen veszélyeztetett természetesen az immunológiailag valami miatt legyengült gyerek. Tehát a kanyarót azt megkaphatja. Ugyanúgy a difteriát is megkaphatja. Ugyanúgy a poliomelitiszt is megkaphatja. Tehát itt nem áll az, hogy tehát természetesen, hogyha hozzáveszük azt, hogy egy osztályban van mondjuk 25 gyerek, a 25-ből 24 oltva van, a 25-dik nincs oltva, de a 25-dik hazamegy, és a tömbház lakásban még van 3 gyerek, amiből lehet, hogy 2 nem oltott. Az egy gyerek az elmegy a szüleivel nyaralni, vagy elmegy valahova másfele egy másik családba, rokonhoz, ahol nem oltott gyerek van, stb. Úgyhogy ez a védettségi szintnek a fedezete az egyes betegségekben, fertőző betegségekben, olyanban, mint a poliomielitis, gyerekparalízis. És a kanyaró az abszolút elengedhetetlen az. Hogy maradnak ellenjavallatok, hogy maradnak olyan gyermekek, akiket nem lehet valamiért beoltani, valamilyen alapbetegségére, ez tény és való. De abban az esetben, hogyha az oltási fedezet olyan jó, hogy nem ébredek fel 1000-1500 megbetegedéssel egyetlen egy megyébe, amihez természetesen hozzájön a közösség, kezdve az óvodától kezdve egészen az egyetemig, hozzákerül a mobilitás, a családi mobilitásnak a szintje. Tehát ezek már mind szociológiai problémák, amit az orvos nem tud ellenőrizni, viszont megelőzni, meg lehet előzni a kockázatot avval, hogy jó országos szintű, illetve ebben az esetben európai és világszintű oltási fedezetünk van, világszintűről beszélek a poliónál, a kanyaró esetében európai szinten tárgyalunk egyelőre. Ugye Amerika csak import esetekkel, az Egyesült Államok import esetekkel számol a kanyaró szempontjából is. De ismétlen még egyszer, a kanyaró előrejelezhetőleg bejött egész Európába, más országokba is, civilizált országokba is, ahol lehet, hogy az oltás anyag ellátás sokkal jobb volt, mint amilyen, lehet, hogy a családorvoslási rendszer sokkal hatékonyabb, de ott is volt. De nem 8200, ugye?
Igen, még egy dolog, hogyha tegyük fel, hogy ez a törvény jó, noha beszéltünk arról, hogy nem jó, de tegyük fel, hogy...
Nem azt mondtam, hogy nem jó. Azt mondtam, csak azt mondtam, hogy a 95-ös törvényben is, kormányhatározatban is az oltási kötelezettsége a családorvoslási rendszernek biztosított. Tehát gyakorlatilag ezzel a otyákkal megismételjük. De ha hiányozni fog belőle az alapellátási rendszernek, amit értek családorvoslás és csecsemővédelmi hálózat, akkor úgyse fogunk elérni a törvénnyel se sokkal többet, mint amennyit most. Valamivel többet, de nem elege.
Igen, na most, hogyha nem hiányoznának akkor, tehát ez egy tökéletes törvény lenne, akkor mennyi időre lenne szükség, ez megbecsülhető, hogy olyan állapotban legyünk, mint mondjuk az Egyesült Államok, hogy legfeljebb, ahogy ön mondta, importból legyen kanyarós megbetegedésünk.
Tessék ide figyelni. Elsősorban vegyük azt, hogy lehet, hogy még az őszön lesz egy úgynevezett járványfarok, akkor, amikor a kollektivitások újra megkezdik a tevékenységüket. Lesz még egy farok, de a 2018-as évtől kezdődőleg kanyaró Romániába nem lesz vagy 5 évig, vagy 4 évig, egész biztos csak sporadikus esetekben, tehát egyedi esetekben, vagy import esetekben, és egyedi esetekben, családi gócokban. Tehát akkor verni fogjuk a mellünket, hogy milyen nagyszerűek voltunk, mert nincs kanyarunk. A másiknak lehet, hogy lesz, ugye? Tehát a kanyarónak az úgynevezett eliminációja, tehát a területi kiküszöbölése, úgy, hogy eljussunk, mint az Amerikai Egyesült Államokba, az még el fog tartani, vagy 10 évet, egész biztos. Az Egészségügyi Világszervezet 2010-re tervezte az európai eliminációt, aztán kihosszabbította 2015-re, most 2020 az úgynevezett cél. Lehet, hogy 2020-ra jól fogunk állni, kétségtelen, de a kanyaró nem lehet egyik napról a másikra, mivel a terjedési sebessége, és hogy mondjam úgy egy kicsi ironikusan, a vírusnak az okossága, az megkapja mindig azt az immunitási, tehát az oltás nélküliséget, ahol megtarthassa a saját életét. Mert abban az esetben, hogyha természetesen, ha sikerülne ezt is világszinten ki, akkor gyakorlatilag a kanyaróvírus eltűnne a világból.
Igen, és ahhoz, hogy előre lépjünk, mindenképpen erősebb, tehát nem csak kötelezettségek kiszabására lenne szükség, hanem mindenképpen erősebb intézményi hálózatra.
Tehát egészségügyi ellátó hálózatra, de ennek a két kulcsa az oltási fedezet szempontjából, az a központi szerv ellátottság szempontjából, ismétlen még egyszer, megfelelő mennyiség, minőség és időben.
Folyamatosság.
És a családorvoslási rendszer, amelyik ebből a szempontból aktív ellátó rendszerré kell váljon, ha tetszik, ha nem. Én nyugdíjas vagyok, tehát most már annak ellenére, hogy 6 évet voltam körorvos, haragudhatnak egyes kollégák rám, akik nem fogadják el ezt a nézetemet. Nem egyedül vagyok ebből a szempontból, viszont 11 ezer embernek a hangját megváltoztatni egyik napról a másikra úgy se lehet.
Ennyi családorvos van Romániában? 11 ezer?
Igen.
Hát ha mégis, igen, láttam más alkalmakkor is, hogy nagyon erős az ellenállás a részükről mindenféle feladat szemben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz.
Erre végezetül mondanék egy dolgot, tehát én például Tehát a családorvoslás az privát, magán, ugye? Gyakorlatilag nem alárendelt se egy megyei szakmai szervezetnek, se egy állami szervezetnek, vagy adminisztratív szervezetnek. Én a családorvosnak a biztosítóházzal kötött szerződését gyakorlatilag nem szakmai szempontból, hanem adminisztratív szempontból gyakorlatilag a városi, a községi és a megyei tanácsokkal kötném meg. Akkor egész más rendszer lenne, de ez természetesen nagyon messze van még. Mindenhol a civilizált államokban, ahol jól megy a családorvoslási rendszer, ahol hától zéig ismerünk mindent a családról, Dániába, Hollandiába, Svédországba, stb. Mondhatnám tovább is, mindenhol gyakorlatilag a közösségnek felel a családorvoslás, annak ellenére, hogy ott is privát, magán. Tehát a közösség ellen, ismétlen meg egyszer, nem szakmai beavatkozás szempontjából, azt, mint orvos, nem venném jó néven, hogyha nem szakmai szerv gyakorlatilag szakmai indikációkat adna. Viszont az ellátás és a társadalmi kötelezettség, társadalmi elvárás, közösségi elvárás szintjén azt viszont reglementálni kéne másképp, és nem így, hogy mi privátok vagyunk, és senkinek se vagyunk alárendelve. Tudom, hogy nem tetszik, de nem önnek, hanem így általában, de viszont ez lenne az egyetlen lehetősége, ami kiküszöbölne egyes visszásságokat, illetve hiányosságokat.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Én is köszönöm a felkérést, és minden jót kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Köszönöm szépen, minden jót!